Francia segítséggel győzné meg Berlint a magyar kormány a paksi építkezés zökkenőmentes folytatásához. Fél évvel az északi áramlat gázvezeték felrobbantása után még mindig csak teóriák vannak, felelős nincs. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A francia Framatome szerepének további növeléséről tárgyalta a paksi atomerőmű bővítésében a magyar külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. Szijjártó Péter azt szeretné elérni, hogy a német kormány ne tudja blokkolni az irányítás technika szállítását, amit a francia vállalat a német Siemenssel közösen gyártana és szállítana le a magyar erőműbe. Közben úgy tűnik, új jelentkező akadt az európai atomerőművek ellátására, az orosz Rosatom helyét az amerikai Westinghouse venni át. A tárgyalásokról Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallják.
Sajnálatos módon valójában azt láthatjuk, hogy a német kormány egyenlően blokkolja az irányítás technikai rendszer kapcsolatos exportengedély kiadását, ezért teljesen logikus lépés az, hogy Magyarország a francia szerepvállalást tovább szeretné növelni, hiszen hazánknak az a alapvető érdeke, hogy a Paks 2 atomerőmű a legbiztonságosabb módon mi hamarabb megépülhessen. Hogyha a francia részvételt nézzük, ugye a franciák fogják a turbinákat is szállítani, és egy francia-német konzorcium szállítaná az irányítás technikát, azonban nagyon úgy tűnik, hogy Németország ebből is egyfajta ideológiai kérdést kíván kreálni, ezért jelen pillanatig nem adta még meg ezt az exportengedélyt. Magyarország ezért is próbálja növelni a Framatomnak a szerepét annak érdekében, hogy a Paks 2 atomerőművet meg lehessen építeni.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minap Franciaországban tárgyalt a Framatom cég vezetőivel, munkatársaival. Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy a Siemens Energy-t kiváltja a Framatom, vagy legalábbis sokkal nagyobb szerepet vállal ezáltal a német együttműködés, a német partner mondjuk így feleslegessé válik?
Én úgy gondolom, hogy a németek helyére a franciák egyértelműen be tudnának lépni, hiszen megvannak azok a megfelelő kompetenciák, amely révén ezt az irányítás technikát ők is maximálisan le tudnák gyártani és üzembe tudnák helyezni, de a legjobb mégis az lenne, hogyha a francia-német konzorcium szállítaná le az irányítás technikát, hiszen hosszú évek óta már számos atomerőmű projektbe szállítottak be közösen ilyen technológiát, tehát Magyarországnak is ez lenne a legjobb. Ugyanakkor, hogyha a német fél nem adja meg ezt az exportengedélyt, akkor feltétlenül szükség van arra, hogy a Framatom ezt a német szerepet át tudja venni, le tudja gyártani ezt az irányítás technikát, és le tudja majd üzemeltetni.
De akkor ezek szerint a franciák számára is ez egy új helyzet lenne, hiszen a németekkel közösen gyártották eddig nemzetközi szinten az irányítás technikai rendszereket.
Ez egy abszolút új helyzet lenne a franciáknak is, ugyanakkor azt is látni kell, hogy Németország atomellenessége már hosszú évtizedek óta megvan, hiszen néhány nappal ezelőtt is a német környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy a még üzemelő három blokkjukat április közepéig mindenképpen le fogják állítani. Tehát ez az atomellenesség a németek részéről megvan, a franciák ezt látják is, hiszen van egyfajta ellenségeskedés is ilyen szempontból, hogy a franciák például újabb és újabb blokkokat kívánnának építeni, miközben Németország megállítja az összes atomerőművi egységét. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a franciáknak ez egy kiváló lehetőség, ezt meg tudják valósítani, hiszen számukra is az a fontos, hogy európai atomipar fejlődjön, egyre több új atomerőmű legyen Európában, hiszen ezáltal lehet nem csak a klímavédelmi célokat teljesíteni, hanem az ellátás biztonsági célokat is. Például Franciaországban 2050-ig 6 újabb francia típusú blokkot kívánnak építeni, miközben 8 újabbat is terveznek, tehát Franciaország is egy új nukleáris reneszánsz elején van, tehát a franciák erre készülnek, és szerintem ezt abszolút meg tudják oldani abban az esetben, hogyha Németország továbbra is nem adja meg ezt a exportengedélyt.
Milyen a kapcsolat jelen pillanatban a Framatom és a Siemens között? Érezhető-e, hogy a franciák már tervezgetik a jövőt a német partner nélkül?
Ez egy nem egy egyszerű kérdés, mert ilyen belső információkat nem olvashatunk a hírekben, a nemzetközi hírekben sem. Azonban én úgy gondolom, hogy maga a Siemens az mindent elkövet annak érdekében, hogy ez az export engedélyt a német kormányzat kiadja, hiszen a német cégnek is az lenne az alapvető érdeke, hogy a nagyon biztonságos technológiáikat azt el tudják adni nem csak egy országban, hanem a továbbiakban, akár több országban is, és hogyha most a német kormány ezt a fajta exportengedélyt megtagadja, akkor végeredményképpen a Siemens további ilyen típusú megrendelésektől is eleshet, ami persze gazdaságilag neki káros. Éppen ezért tényleg azt gondolom, hogy a háttérbe azért folyamatosan mennek az egyeztetések a francia és a német cég között, és mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy a német kormányzat végül is rányomja a bélyeget a szállításra. Ugyanakkor, hogyha ez nem sikerül, akkor a német cégnek azt tudomásul kell venni, hogy a franciák ezt le fogják gyártani a lehető legnagyobb biztonsággal.
Mi a végső határidő? Hol van az a pont, ameddig a német kormány elmehet? Mert hogy egy idő után ugye el kell kezdeni gyártani a berendezéseket a beszerelés előtt sok hónappal, vagy akár évvel.
Erre konkrét időpontot nem lehet mondani, de én úgy gondolom, hogy ez a kérdés a következő hónapokban mindenképpen le fog tisztázódni, és ki fog derülni, hogy a francia-német konzorcium fogja szállítani az irányítás technikát, vagy csak a francia konzorcium, hiszen tényleg lesz egy olyan pont, ami mögött már azt lehet mondani, hogy az már valójában késleltetné magát a beruházást, hiszen tényleg ezeket a rendszereket le kell gyártani, le kell szállítani, be kell üzemelni, tehát nem lehet végtelenségig várni erre a német exportengedélyre.
És mi az, amiről beszélünk? Tulajdonképpen mi az irányítás technikai rendszer? Mennyire fontos része az üzemnek?
Tulajdonképpen az egyik legfontosabb része az orosz primákon kívül, hiszen az irányítás technika az erőműnek az agya, így is fogalmazhatjuk, tehát ennélkül az irányítás technika nélkül egy atomerőmű az nem üzemelhetne, és Magyarországnak is és Európának is az a alapvető érdeke, hogy a PAS 2 atomerőmű is a legbiztonságosabb módon tudjon megépülni, ehhez pedig az kell, hogy a primákölt a orosz felszállítsa, a irányítás technikát pedig vagy a francia-német konzorcium, vagy pedig a franciák, hiszen mindannyiunknak ez a alapvető érdeke.
Az oroszok egyébként ezt nem tudnák legyártani?
Úgy gondolom, hogy a oroszok ezt meg tudnák oldani, hogyha olyan helyzet állna elő, hogy a franciák nem tudnák ezt teljes egészében legyártani. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az orosz beruházások, az orosz atomerőmű beruházások már hosszú évek, évtizedek óta nemzetközi kooperációban épülnek meg. Tehát Oroszországnak is az a célja, hogy nemzetközi cégeket vonjon be ezekbe a projektekbe, hiszen így lehet a legbiztonságosabb módon a legtöbb atomerőművet megépíteni.
És ugye a szerződésben is van egy klauzula, amely szerint európai cégeknek is jelentős részt kell vállalniuk a beruházásban. Az irányítás technikai rendszer az ezen beruházás mekkora részét teszi ki? Mennyire jelentős, akár összegben, akár technológiában?
Pontos összeget ezzel kapcsolatban nem lehet mondani, de egy jelentős része az európai beszállításoknak ez az irányítás technikai rendszer, és ugye az Európai Uniós előírások szerint 55%-nyi részarányig kell ezt biztosítani Magyarországnak, hogy nyugati cégek is be tudjanak szállítani, tehát ez nagyon fontos ilyen szempontból is, hogy az irányítás technikai rendszer az európai legyen, hiszen ez bele fog számítani abban a kritériumban is.
És ugye ez mondjuk így a hardware, hogyha lehet ezt így nevezni, és a szoftver lenne talán a fűtőelem. Ugye az Európai Bizottság néhány nappal ezelőtt mutatta be azt a tervét, amellyel az orosz energiafüggőséget 2027 végéig csökkentenék, és ebben a tervben, ebben az elképzelésben a bizottság megemlíti, hogy technikai támogatást biztosítanának azoknak a tagállamoknak, amelyek nem Oroszországból szereznék be a fűtőanyagot, és a Financial Times már arról ír, hogy az amerikai Westinghouse be is jelentkezett, fel is ajánlotta az érintett országoknak, köztük Magyarországnak, hogy a Rosszatom helyett tőlük is vásárolhatnának fűtőanyagot. Mi a helyzet most? Mennyire lenne egyszerű az átállás az orosz fűtőelemekről az amerikaira?
Ezt a kérdést két felé választanám, hiszen március 14-én tényleg ezt az Európai Bizottság bejelentette ezt a javaslatot, és az is nagyon fontos, hogy az atomenergia teljesen egyenrangú a megújuló energiaforrásokkal, tehát ez egy abszolút pozitív fejlemény, hogy az Európai Unió is már így áll az atomenergiához, hogy fejleszteni kell újabb és újabb blokkokat építeni és üzemidőt hosszabbítani. Ugyanakkor nagyon kritikus kérdés az, hogy az amerikai Westinghouse egész egyszerűen a világvezető atomenergetikai cégét, a Rosszatomot tulajdonképpen politikai alapon kívánja kiszorítani a piacról. Itt gondolok alapvetően a friss nukleáris üzemanyag gyártására, vagy pedig új atomerőművek építésére, azonban ez nagyon súlyos ukrán biztonsági kérdéseket is felvet, hiszen azt is tudjuk, hogy az amerikai Westinghouse cég korábban már próbálkozott például ukrajnai vagy finnországi atomerőművekbe, orosz típusú reaktorokba amerikai üzemanyagot elhelyezni, azonban az üzemeltetés során számos műszaki probléma lépett fel, tehát korábban ezeket az üzemanyagkazettákat ki kellett szedni a reaktorokból, és sajnálatos módon sok nyugati ország is, politikus is azt hiszi, hogy az atomenergetika olyan, mint az autógyártás, és az alkatrészek egész egyszerűen csereszabatosak, azonban az üzemanyag kazettáj tekintetében erről így nem lehet beszélni, hiszen nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a nukleáris biztonság elsőrendűsége mellett ma legalább 7 évre van legalább szükség ahhoz, hogy egy atomerőmű üzemeltetője egy teljesen más gyártó által készített üzemanyagkazettára térjen át, még abban az esetben is, hogyha már most rendelkezésre áll a kifejlesztett üzemanyag. Az Európai Unió bejelentése mellett még volt egy másik bejelentés is az elmúlt napokban, hiszen az ukrán energetikai minisztérium bejelentette azt, hogy friss nukleáris üzemanyag gyártását tervezi 3 éven belül, és nem csak a saját szükségleteit kívánná ellátni, hanem például Csehországba és Szlovákiába is szállítana üzemanyagot. Ez teljesen nélkülözi a realitást és a szakmai alapokat is, hiszen 3 év alatt nem lehet biztonságosan üzemanyagkazettákat kifejleszteni és legyártani. Arról nem is beszélve. Jelenleg Oroszország teljes értéklánccal rendelkezik a üzemanyagkazetták gyártása tekintetében, tehát van neki uránbányászata, van neki urándusító kapacitása is, meg vannak a megfelelő gyártási kapacitások is. Ezzel szemben például Ukrajnának csak éves szinten pár száz tonnás uránkitermelése van, és nem rendelkezik a teljes értéklánccal, tehát ez is mutatja, hogy bizonyos országok politikai alapon kívánnák kiszorítani a már hosszú évtizedek óta biztonságosan üzemelő orosz típusú üzemanyagkazettákat az európai piacról.
Miért kell 7-8 év az átállásra? Miért nem lehet ezt sokkal rövidebb idő alatt megtenni, pláne úgy, hogy a Westinghouse már gyárt, illetve gyártott üzemanyagkazettákat korábban is?
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért is minimálisan 7 év kell ehhez. Azt látni kell, hogy ennyi idő alatt zajlanak le azok a üzemi tesztek, mérések, a használt üzemanyagok pihentetése, valamint a nukleáris hatósági engedélyezések. Tehát ezt nem lehet rövidebb idő alatt megtenni, hiszen hogyha ezt bárki megteszi, akkor az nukleáris biztonsági kérdéseket vet fel, hiszen ezek tényleg nem csereszabatosak, ezek az üzemanyagkazetták. Ezek gyártásához nagyon hosszú évtizedes fejlesztési, gyártás és üzemeltetési tapasztalat kell, és ezzel jelen pillanatban csak Oroszország rendelkezik. A Westinghouse ugyan próbálja lemásolni ezeket a kazettákat, azonban, mint meg korábban mondtam, számos probléma is fellépett, például Ukrajnában vagy Finnországban ezek használata közben, és én úgy gondolom, hogy a nukleáris iparban mindenkor, minden tekintetben a nukleáris biztonságnak kellene az elsőrendűnek lenni, tehát nem szabad politikai alapon kiszorítani a világvezető atomenergetikai cégét.
Mit jelenthet az, hogy az Európai Bizottság technikai támogatást biztosítana azoknak, akik nem Oroszországból szerzik be a fűtőanyagot?
Én úgy gondolom, hogy a technikai megoldás alatt azt értik, hogy elősegítenék azt, hogy európai HCL-en Westinghouse típusú kazettákat lehessen vásárolni az egyes országoknak, tehát a technikai segítség szerintem ebből áll.
De a Westinghouse jelenleg is gyárt, illetve szállít Európába?
Ukrajnában biztosan, hiszen Ukrajna már hosszú évek óta úgymond kísérletezgett ezzel a fajta üzemanyaggal, és az ukrán kormány is kijelentette, hogy a jövőben ugye teljesen át akarnak állni a Westinghouse típusú kazettákra, és üzemanyaggyárat is kívánnak létrehozni, tehát már most is vannak ilyen szállítások, azonban azt is hozzá kell tenni az Egyesült Államok tekintetében, hogy sokan azt nem is tudják, hogy az Egyesült Államok is nagy mértékben támaszkodik Oroszországra, méghozzá az orosz uránra, hiszen hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok éves urán szükségletének több mint 50%-át Oroszország és két szövetségese szállítja, tehát az Egyesült Államok ezért is nem szankciózta az orosz atomipart, hiszen hogyha ezt megtennék, akkor ő is nagyon nagy bajba kerülne, hiszen számos amerikai atomerőművet le kéne állítani. Tehát számomra továbbra is az a nagy kérdés, hogyha amerikai Westinghouse ennyi üzemanyagkazettát akar gyártani, akkor például honnan kívánna beszerezni a szükséges uránmennyiséget, vagy milyen urándusító kapacitásokat kíván építeni a következő években, hogy az üzemanyagkazettákat végeredményképpen lehessen gyártani.
ha nem orosz, és ha nem is amerikai, legalábbis nem is a Westinghouse-tól származó üzemanyag, akkor honnan lehet, vagy honnan lehetne beszerezni fűtőelemet?
Szerintem ez a két lehetőség van, de mint mondtam, az amerikai Westinghouse ilyen szempontból nem szakmai alapon és nem versenyképességi alapon kívánja kiszorítani az orosz friss nukleáris üzemanyagot, hanem politikai szempontból, piacszerzés szempontjából. Tehát ez a fajta piac, ez nagyon szűkös, és én úgy gondolom, hogy orosz típusú reaktorokba továbbra is az orosz félnek kell szállítani, hiszen ők rendelkeznek azokkal a gyártási, fejlesztési és üzemeltetési tapasztalatokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az orosz típusú reaktorok minden időben biztonságosan tudjanak üzemelni.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Fél évvel az északi áramlat gázvezeték elleni robbantásos merénylet után sem tudható, ki követte el a támadást. Vizsgálatok folynak és rendszeresen napvilágot látnak különböző teóriák is, ám nyilvános bizonyíték továbbra sem ismert. Domanics András kérdezte Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát.
Az északáramlat robbantása kapcsolatban azt tudjuk, hogy az 1-es és 2-es vezeték párból, az 1-es azt két helyen, a 2-es pedig egy helyen robbantották föl, tehát sérült meg a vezeték.
A New York Times most arról ír, hogy amerikai hírszerzési adatok szerint Ukrajnával szimpatizáló csoport robbanthatta fel az északi áramlat gázvezetéket. Milyen felszerelés kellene ahhoz, hogy ezt valaki megtegye? Tehát egy sima szimpatizáns csapat erre nyilván nem képes.
Semmiképpen nem a laikus hétköznapi emberekre érdemes gondolni egy ilyen támadás elkövetésénél. Nemzetközi vizeken van az a vezeték szakasz, ahol magát a robbantást elkövették, de hát nyilván érteni kell a robbanóanyagokhoz, annak a távirányításához, illetve hát magához, ehhez a tengeri merüléshez, még akkor sem, hogyha nem nagy mélységben futó vezeték párról volt szó. Tehát mindenképp olyan emberekre kell gondolni, olyan csoportra, akinek a képzettsége vagy kiképzettsége az viszonylag speciális. És hát azzal kapcsolatban, hogy kik követhették el az elmúlt hónapokban, azért elég széles spektrumban hallottunk dolgokat, arról is volt szó. Az amerikai Seymour Hersh, hát egykori oknyomozó újságíró, aki a Watergate ügyet is kibontotta, egykor és egyébként Pulitzer díjas volt. 2010-es években eléggé zűrös, vegyes, ilyen oknyomozó riportokat készített már, és kevésbé megalapozott állításokat fogalmazott meg. Ő például az amerikaiakra terelte a gyanút, fogalmazzunk így, illetve arra, hogy ez egy NATO kötődésű dolog. Semmiféle megalapozott háttere információ szempontjából bizonyítható nem volt annak az oknyomozásnak akkor. Most ez, hogy az ukránokhoz köthető csoportra mutatnak rá, itt is a fő kérdés az lenne, hogy van-e ebből bármi, ami nyilvánosan bizonyítható.
Az ön által is említett Seymour Hersh azt is írta, hogy nem az volt a kérdés, hogy hogyan csinálják ezt a terrorcselekményt, hanem az, hogy hogyan csinálják úgy, hogy ne maradjon nyoma. Hogy lehet, hogy nem maradt nyoma, tehát nem tudjuk, hogy ki volt.
Ugye onnantól kezdve, hogyha ezt időzítése vagy távirányítással robbantják, onnantól kezdve nem kell ugye ott lenni akkor, amikor maga a robbanás történik. Az elhelyezés pedig hát abból a szempontból megoldható, hogy nemzetközi vizekről van szó, ott a hajóforgalom, különösen, hogyha ez nem egy nagy méretű, mondjuk hadihajó vagy kereskedelmi hajó, hanem egy kisebb vízi jármű, akkor azért ez nem egy olyan dolog, ami feltűnő lenne feltétlenül. Hát megközelíteni a helyet azt lehet, és hát a vezetékeket azt ilyen értelemben nem őrzik és felügyelik teljes hosszában, teljes mértékben és állandóan. Tehát az, hogyha ha bárki egyébként megközelíti, akkor az nem tűnik föl a nemzetközi közösségnek és a térség államainak se feltétlenül.
Kiderülhet valaha, hogy ki állt a merénylet mögött?
Ugye a legtöbb ország, aki érintett a térségben, tehát a norvégok, dánok, németek, nyilván a NATO folytat egymással párhuzamosan független ilyen elemző kutató tevékenységet, és megpróbálják kideríteni azt, hogy ki áll mögötte. Hát olyan bizonyítékot szerintem, ami egyértelműen rámutat, ha csak valaki nem áll elő azzal, hogy én követtem el, nem biztos, hogy fognak találni. Mert egyébként mondjuk a robbanóanyagnak a maradványai, vagy a robbanó szerkezetből, ha bármi esetleg fennmaradt, bár erről nem hallottam, hogy ilyen elemek megmaradtak volna. Abból legfeljebb arról lehet következtetni, hogy mondjuk milyen gyártmány volt maga az eszköz, de az, hogy ki helyezte el és robbantotta fel, az nem gondolom, hogy kiderülne belőle.
Így fél év távlatából hogy látja, mekkora érvágás volt ez a robbantás?
Tekintettel arra, hogy ugye a korai északáramlat egyen már nem volt gázszállítás, a kettő pedig nem volt engedélyezve a németek részéről. Ez a gyakorlatban olyan nagy fennakadást nem okozott. Jelzésértékkel azt gondolom, hogy fontos, mert Európának a földgázellátása, mondjuk ez nem az északáramlat egy lett volna abban az időszakban, hanem mondjuk a Norvégiából Európába tartó földgázvezeték, aminek akkora jelentősége nagyon nagy mértékben megnőtt, hiszen az orosz szállítások kiestek. Tehát erre vonatkoztatva ez, hogy a kritikus infrastruktúra sebezhető, azért egy fontos üzenet volt. Gyakorlatban az energiaellátást abban az időszakban ez önmagában már nem ásta alá, vagy borította fel.
Csiki Varga Tamást, az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!